Egy olyan tantárgyat veszünk elő, amelyről 3 óránk lesz, aminek a címe Biblia tanítása a gyermekről. Tehát a lényeg az, hogy azt szeretnénk megvizsgálni bizonyos ige szakaszok tanulmányozásával, hogy Isten mit mond a gyermekről. Mert sokat tanultatok ti pedagógiát, pszichológiát, mindenfélét, emberi tudományokat. És vannak divatos gondolatok, amelyek ma nagyon-nagyon terjednek. Azért kell megvizsgálnunk ezeket, hogy ezek összhangban vannak Isten igéjével, vagy nincsenek. És el kell nekünk dönteni azt, hogy mi melyik úton akarunk járni a mai divat szerint, és tudjuk jól, ha pedagógia történetet vagy pszichológia történetet tanultatok, hogy az állandóan változik. Mindig újabb és újabb trendek jönnek elő, és ami ma modern volt, az holnap már ósti, viszont Isten igéje nem változik. Az örök, mert Istentől származik. 2 célja van ennek a tantárnak. Az egyik az, hogy Isten engem győzzön meg, hogyha másképp gondolkodtam volna a gyerekekről. Isten igéje győzzön engem meg, hogy Isten, aki alkotta a gyerekeket, aki sokkal jobban ismeri, mint a legjobb tudós ezen a világon, ő mit mond a gyerekekről. És ez formáljon engem át, és az én gondolkodásomat formálja át. Ez az egyik cél. A másik célja az, hogy fölfegyverezzen bennünket. Mert bizonyára, ha mi másképp gondolkodunk, meg másképp cselekszünk, másképp tanítunk, mint ahogy a mai modern tudomány elvárja, akkor konfliktusaink lesznek. Akár hívő emberekkel is, akár a gyülekezetben is, akár a lelkipásztorunkkal is lehetnek. Akkor mi ne arra hivatkozzunk, hogy mert a Gábor azt mondta, hanem arra hivatkozzunk, hogy mert Isten azt mondta. Ki tudom nyitni valahol a Bibliát, és meg tudom mutatni, hogy Isten ezt mondta. Tehát én ezért hiszem azt, amit hiszek, és ezért teszem azt, amit teszek. Most az első ige szakasz, amit megvizsgálunk, az a Zsoltárok könyvéből lesz, egy ószövetségi ige szakasz. Ha lehetséges, mindenki majd hozzon magával Bibliát, hogy együtt tudjuk olvasni, de én most ezt felolvasom, és majd részletesen megtárgyaljuk ezt az ige szakaszt. Károli fordításból olvasom. Figyelj én népem az én tanításomra. Hajtsátok fületeket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre, rejtett dolgokat szólok a régi időből. Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat a fiaktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokat fiaikra. Azokra fiaikat. Hogy tudja meg azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak, hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, Szila és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Ez a 78. Zsoltárnak az első 8 verse. Nem mondtam, bocsánat. Mondhat hányadik oldal?
A negyedik oldal.
Ja. Első versben figyelemfelkeltés van. Azt mondja, hogy na mi van? Ja, be kell kapcsolni, akkor működik. Akkor sem működik, nem baj. 78. voltál. Figyelj! Na. Első két vers figyelemfelkeltés arról beszél, hogy nagyon fontos dolgok fognak itt elhangzani, és ezért figyeljünk rá. Van valaki, aki nem szeretné, ha Isten igényére figyelnénk. És ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy bennünket onnan eltávolítson. Bizonyára tapasztaltátok, akik szoktak a Bibliát olvasni, hogy ilyenkor csönd a telefon, ilyenkor jönnek a gyerekek, ilyenkor jön minden közbe, mert valaki nem akarja, hogy mi igét olvassuk Isten igényére. Figyeljünk. Ez az első két vers erre figyelmeztet. Nagyon fontos Isten igényére figyelni. Hogy egy példát mondjak egy idős bácsiról, aki már nem él. Amit ő tett, azt nem javaslom, hogy kövessétek, de az a lelkület, amivel hozzáállt ehhez a dologhoz, az követésre méltó. Dani bácsi nehéz fizikai munkát végzett napközben, és mindig, amikor a gyülekezetbe ment Biblia órára, akkor nagy volt a kísértése, hogy elaludjon. Ezért fogott egy parafadugot, belerakott tűket, úgyhogy kifelé legyen a hegye, berakta a zsebébe, és amikor lankadt a figyelme, akkor csak rácsapott a zsebére. Mondom, hogy ezt nem gondolom, hogy követnünk kéne, de az a lelkület, ami benne volt, hogy még képes volt fizikai fájdalmat is okozni magának, mert ő oda akart figyelni Isten igére. Örült. A következő versek a kiváltságos helyzetünkről szólnak. Azt mondja, hogy amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Aki olyan kiváltságos helyzetben van, hogy valamilyen módon hallhatott az evangéliumról, és legfőképpen az van kiváltságos helyzetben, akiknek a szülei mondták el az örömhírt, vitték a gyülekezetbe, ha otthon volt családi áhítat, de Isten gondoskodott rólad is talán más módon, hogy hallhassad az evangéliumot. Tehát akik ebben a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy hallhattuk az evangéliumot, akkor kötelességünk is, felelősségünk is van, hogy ezt továbbadjuk, és ne tartsuk meg magunknak. Hálásak vagyunk ezért mi magunk, hogy Isten ezen az úton vezetett, és nem csak, hogy mi vagyunk-e hálásak, hanem tudunk-e segíteni azoknak a gyerekeknek, akik szintén gyerekkorukban hallhatták, hívő családban nőttek föl, hogy ők is hálásan gondoljanak arra, hogy milyen kiváltságos helyzetben vannak. Mert meg lehet élni ezt negatívan is, és meg lehet élni ezt pozitívan is. Negatívan úgy, hogy hát én soha nem nézhetem vasárnap délelőtt a filmeket, mert nekem mindig engem mindig elráncigálnak a gyülekezetbe. De meg lehet élni ezt pozitívan, és milyen jó, hogy én oda tartozhatok, ott lehetnek a barátaim, ott tanulhatom a Bibliát. Nem ebben a dologban, de egy kicsit hasonló módon teszteltük a gyerekeinket. Ugye nagy család, kicsi fizetés, lelkészi fizetés, az nem nagy volt abban az időben, pláne 8 gyerek, hogyan élik ők ezt meg? Ez pozitív számukra, vagy negatív? Mert lehet negatívan megélni, hogy nekem erre se jut, arra se, és mindig csak nem itt eszembe. Mindegy, szóval mindig csak ezt érzi a gyerek, kifogások jönnek, vagy pedig pozitívan. Hát ezért föltettük a gyerekeknek azt a kérdést, hogy ha te édesanyja vagy édesapa leszel, te hány gyereket szeretnél? És ha azt mondja, hogy egyet se, vagy egyet maximum, akkor negatívan éli át ezt a dolgot. Ha pedig azt a választ adja, hogy többet, vagy hasonlóan, mint mi, vagy legalábbis többet, akkor ez pozitív élmény számára. Hát, ahogy látjátok az unokáink számából, hatnak van már gyereke, és hát úgy tűnik, hogy ők ezt pozitívan érték át. De ezt tudatosan nektek is segíteni kell őket abban, hogy ennek a jó oldalait meglássák. Hogy milyen jó dolog így élni, és milyen jó dolog, és ezt kiváltságnak tekintsék. Na de azt mondtam, hogy ha ez a kiváltságunk, akkor ez felelősséget is von maga után, 4. vers erről beszél, akkor az a felelősségünk, hogy nem titkoljuk el azokat a dolgokat, amiket tanultunk az atyáinktól, az igéből, a mi fiainktól. A jövő nemzedéknek is elbeszéljük. Hát itt két dolgot válaszunk szét, az egyik egy passzív és egy aktív dolog. Az egy passzív az, hogy nem titkoljuk el. Rákérdeznek, akkor nem mismásoljuk el a dolgot, és nem beszélünk mellé, hanem elmondjuk a bennünk való reménységet, hogy az ige mondja, hogy ha megkérdeznek titeket, akkor adjatok számot a bennetek való reménységről. De van itt egy aktív is, azt mondja, hogy sőt, elbeszéljük azokat a jövő nemzedéknek. Keressük az alkalmat, hogy beszéljünk Isten igéjéről. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy agyonvágjuk őket a Bibliával, állandóan csak Bibliát idézünk, és mindenre csak ilyen válaszunk van, és a gyerek már eddig van az egész dologgal, hanem Istentől várjuk azokat az elkészített alkalmakat, és ez megint csak összefügg a kezdeti, ha vele voltam, és figyelek arra, hogy Isten mikor ad valami lehetőséget, bizonyságot tenni, vagy valamit elmondani. És az élet számtalan eseménye ad erre lehetőséget. Legugolunk egy angyaboly mellé, csodáljuk azt, ahogy szerveződött ott az élet, és elmondjuk, hogy Isten teremtő milyen csodálatosan ebbe a pici angyába belekódolta azt, amit belekódolt. Tehát rengeteg lehetőség van arra, hogy mi továbbadjuk azt, amit Isten ránk bízott. Ez a mi felelősségünk. Kísértés az, hogy fáradt vagyok. Például otthoni, rendszeres, családi áhítat. Mi is nagyon sokszor ebbe a kísértésbe estünk, hogy hol fáradt vagyunk, gyorsan be a gyerekeket az ágyba, vagy belökni nekik, hát abban az időben még nem volt, de ma már ez divatos, belökni valami filmet nekik, nézzék azt, aztán be az ágyba. De nagyszerű lehetőség az esti áhítat, hogy a gyerekeknek este rendszeresen olvasunk Isten igéjéből. És le kell győznünk a mi fáradtságunkat. Azt a 100 000 dolog van, amit el kell még intézni, miután lefeküdtek, és végre már csendben lehetünk. A másik álláspont az, hogy majd ő eldönti. Ráérünk, majd a gyerek eldönti, hogy mit akar. Hát én csak egy kérdést teszek föl, hogy a védőoltást rábízzuk-e a gyerekre, hogy majd ő eldönti. Vagy pedig tudjuk jól, hogy neki ez hasznára válik, és kötelező, és ha rukkapál is ellen, mondjuk nem az áhítatra mondom, hogy rukkapál ellen, akkor oda szögezzük a gyereket, hanem kedvet kell csinálni neki. De elgondolkoztathat bennünket az, hogy ha ezen az állásponton voltunk eddig, hogy majd ő eldönti, hogy a védőoltásnál is ezt tesszük-e. Aztán itt az ige beszél nekünk arról, hogy mit kell elmondanunk. A negyedik vers, meg a második fele azt mondja, hogy elveszéljük az Úr dicséretét, az Úr hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Az új fordítás más szavakat használ, de hadd foglaljam így össze ezt, ami a három dolgot. Először is, hogy kicsoda ő, el kell mondanunk, hogy kicsoda Isten. Milyen ő? Őróla kell tanítanunk. Mert az üdvösségünknek az alapja az Isten ismeret, a helyes Isten ismeret. Mert ahogyan ismeri Istent, abból következik nagyon sok minden a hívő életünkből. Tehát először is, hogy kicsoda Isten, milyen ő. Másodszor, hogy mit tehet ő ma a te életedben. És harmadszor, hogy mit tett már Isten eddig, az ő csodáit, amiket cselekedett. És hadd húzzam alá azt, hogy az Isten csodáit a saját életünkben is el kell mondani a gyerekeknek, meg az ő életükben, amiket tett Isten. Mert nagyon sok csodát átérünk, és sokszor úgy átsiklunk ezek alatt. És a gyerek nem veszi észre, hogy mit éltünk át. A mi feladatunk az, hogy fölhívjuk rá a figyelmet. Egy példát hadd mondjak a saját életünkből. Egy fürdőhelyen voltunk a családdal, és egyszer az egyik kis gyermekemmel, óvodás korú lehetett, majdnem belefulladtunk mind a ketten a vízbe. De aztán kimentettek bennünket, hazakerültünk, ez külföldön volt, és azt reméltük, hogy ő nem vette észre, hogy életveszélyben volt, nem is akartuk fölhívni rá a figyelmet. Néhány nap múlva ez a kicslány oda kuporodott az édesanyja mellé, és azt mondta, hogy ugye édesanyám, Isten most már másodszor mentett meg engem a fulladástól. Ez csak nézett az anyja, hogy miről beszélsz te, lányom? Hát tudod, először, amikor születtem, és másodszor most. Mert az édesanyja nagyon sokszor, többször elmondta neki, hogy amikor megszülettél, milyen okos voltál, ide tetted a kezedet, ezért a köldöksinór nem folytott meg téged, úgy született meg, hogy itt volt egy vonal, és innentől fekete volt az ujja, mert ugye a vérkeringés az nem működött. És ezt többször elmondta, hogy milyen csoda, hogy te megszülethettél. És ez nagyon mélyen benne ragadt ebbe a gyerekbe, hogy összehozta ezzel a másik dologgal. Nagyon fontos dolog, hogy azokat a csodákat, amelyeket, apró csodákat, amiket átélünk, arra fölhívjuk a gyermekek figyelmét. Hogyan közvetítsük ezeket? Csak nagyon röviden. Elsősorban a szavaknak eszünkbe, vagy szóval mondjuk el, de a magatartásunk az is sok mindent elmond a gyerekeknek, hogyan állok bele bizonyos helyzetekbe, és a cselekedetek, illetve milyen indulatok vannak, illetve a cselekedeteink. Mert a cselekedeteink mondják el azt, hogy mi kik vagyunk. Majd erről később lesz még szó. A következő vers, Isten, igen, kicsoda Isten, mit tehet Isten, mit tett? Erről a három dologról beszéltem. A következő Isten parancsáról beszél, azt mondja az ötödik vers, bizonyságot állított Jákobban és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Tehát az, hogy mi Isten igéjét továbbadjuk a gyerekeknek, ez nem választás kérdése, ez egy parancs. Isten parancsa. Megparancsolta atyáiknak, és majd látjuk, hogy nem csak az atyáknak, de itt erről van szó, megparancsolta az atyáiknak, hogy tanítsák őket Isten igéjére. Ezt nem választhatjuk, hanem ezt követnünk kell. És ha valaki megkérdezi, miért teszed ezt, például ezt az igét lehet kinyitni és azt mondani, hogy azért, mert Isten megparancsolta ezt, ez Istennek a parancsa. Sokan úgy gondolkodnak, hogy ez a szakemberekre tartozó dolog. Azért van a lelkész, azért van a hitoktató, azért van a vasárnapi iskolai tanító. Ez az ő feladatuk, nem a miénk. Sokan azt mondják, hogy azért küldöm a gyerekeket a templomba, vagy azért irattam be a hitoktatásra, hogy majd ott elintézik a dolgokat. Nézzük meg, hogy mit mond Isten igéje erről. Efézus 6.4, van valakinél Biblia? Légy szíves, azt keresd meg. Efézus 11, illetve Efézus 6.4, igen, te meg Efézus 4.11-et keresd, légy szíves. Efézus 6.4. Kinek adta ezt a feladatot, hogy tanítsák, neveljék? Apáknak. Hát sajnos itt most nincsenek itt az apák, és nagyon sokszor ez a helyzet, hogy az apák hiányoznak a gyülekezetből, a bibliaóráról, a tanításból, stb. Hát ha hiányzanak, akkor következőleg kinek a feladat ez? Az édesanyja. Ha ők is hiányoznának, akkor a nagymamának, nagypapának, nagynéninek, nagybácsinak, és sorolhatnám a rokoni szálakat. Isten elsősorban a családra bízta ezt a feladatot, hogy ott halljanak a gyerekek az igéről. Ha ez nem történik, illetve van még egy hely, akikre rábízta Isten, és nézzük meg az Efézus 4.11-et.
És ő adott némelyeket apostolok úrnak, vagy pásztorok úr, és tanítók
úr. Köszönöm. Ki adta őket? Isten adta. És hova, hol kell nekik ezt a szolgálatot végezni? A családi ügyek? Ez a gyülekezet, így van. Tehát másodszorban a helyi gyülekezet feladata az, hogy tanítsa Isten igéjét. És a helyi gyülekezetnek nem csak az a feladata, és erről is majd még szó lesz, hogy azokat tanítsa, akik bejönnek, hanem a helyi gyülekezetnek az is a feladata, ami a mai igében volt, hogy kimenve prédikáljanak. Hogyan tudom elérni azokat a gyerekeket, akik nem jönnek be a templomba. Majd lesz erről is bővebben szó, hogy ez is a feladatunk, és ezen is gondolkodnunk kell, ha Isten elhívott erre a szolgálatra, akkor hogy tudnék kimenni, és azokat is elérni. És nézzük meg a Máté 28.19-et, elmenvén azért, Tegyetek tanítványok minden népeket, őket az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek. 28-19. Itt kinek mondja ezt? Annak a 12-nek is vége?
Minden
hívő embernek. Így van. Tehát először a család, másodszor a helyi gyülekezet, és harmadszor minden hívő ember feladata, minden hívő ember felé szól az a parancs, amit itt a 78. Zsoltárban olvastunk. Ja, igen, erről volt szó, ezt most elmondtam. Istennek van egy terve, és ezt a tervét a 6. versben írta le. Hogy megtudjátok azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és felkeljenek, illetve felnőjenek, és hirdessék azokat fiaiknak. Mi volt Isten terve? Az, hogy a családon belül a gyerek hallja az evangéliumot, fölnő, hirdeti a gyerekeinek, azok is fölnőnek, és így menjen ez. Működik ez ma? Részben igen, de legnagyobb részben nem. Hát Isten ezért egy alternatív megoldást is keres. Ki az, aki közülünk, most nem kell föltenni a kezét, de azt hiszem, hogy kevesen tennék fel a kezüket, akiknél működött ez a terv. És kik azok, akiknél nem működött ez. Hogy nem a szüleitől hallotta. Mi történt? Isten valaki mást küldött. Egy kolléganőt, egy barátnőt, egy osztálytársat, mit tudom én kicsodát, valakit küldött a szülők helyett, hogy az evangéliumot meghalljuk. És ugyanezt szeretné velünk is tenni, hogy mi is ne csak a családunkban, ne csak a gyülekezetünkben gondolkozzunk, hanem nagyobb távlatokban gondolkozzunk, hogy bennünket is küldhessen olyanokhoz, talán csak annyi, hogy elhívjuk a gyülekezetbe. Éppen most Pasaréten evangelizáció folyik ezen az egész héten, és a Tétényi református lelkész prédikált az első felén a hétnek, és ő mondta el bizonyságtételben, hogy ő katolikus volt, egy, nem tudom már kicsoda, valaki mondta neki, hogy figyelj ide, most jött ide a gyülekezetbe egy fiatal lelkész, és egyre kevesebb szék marad üresen. Nem akarsz te is eljönni és meghallgatni? És elment, és ott ragadt. És aztán Isten elvégezte benne hosszabb idő után, hogy megtért, és elindult, és aztán lelkész lett. Valaki szólt neki, hogy nem akarná-e. Nem neki kellett prédikálni, ő neki csak el kellett hívni a gyülekezetbe, és már is Isten parancsát teljesítette. Következő vers, mit csináltam? A következő vers, szaladunk ezen, mit is mond ez? A célt mondja el, hogy mi legyen ennek a célja, ami ige hirdetésünknek mi a célja. Erről? Jó, nem megy tovább. Olvassuk el a 7. versből. Az a célja, hogy hirdessék, adják tovább az evangéliumot, hogy Istenbe vessék reménységüket, el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Kicsit másképp fogalmazva, mi is a cél? Első, Istenbe vessék reménységüket vagy bizalmukat. Ha ezt új szövetségi nyelven mondanám el, akkor azt mondom, hogy legyen élő kapcsolatuk az élő Istennel, Jézus Krisztussal, hit által. Tehát jussanak hitre. És azt láthatjuk, hogy Isten igéjének, hirdetésének ez az elsődleges célja. Hogy azok, akik még nem jutottak hitre, nem tértek meg, nem születtek újonnan, sokféle képet használ a Biblia. Nem történt meg az a változás az életükben, hogy eddig nem az Úr útján jártam, mostantól kezdve őt követem, mert hiszem, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért is meghalt a Golgotán, és eltörölte a bűneimet, és szabad ember vagyok Isten gyermeke. Ez az elsődleges célja Istennek azzal, hogy hirdessük a gyerekeknek az igét. Amikor én elkezdtem gyerekeknek szolgálni, akkor egy olyan gyülekezetben voltam, ahol nagyon sok fiatal család volt kis gyerekekkel, és azt láttam, hogy a szülők nem tudnak odafigyelni, mert leköti őket a kis gyerekekkel való gondoskodás. És akkor én azt mondtam, hogy jó van, akkor én elviszem a gyerekeket, kiviszem valahova máshova, hogy a többiek figyelhessenek, akkor csak egy ember nem lesz ott, és egy ember nem hallgatja az igét, de a többiek legalább oda tudnak figyelni. Ez volt az én célom. Aztán Isten elvezetett arra, hogy ennél sokkal fontosabb célt akar elénk tűzni, de ma nagyon sok gyülekezetben, vagy egyházi intézményben az a cél, hogy lekössük őket, hogy jóra tanítsuk, hogy szórakoztassuk, hogy bibliai történeteket ismerjenek meg, szereplőket, aranymondást, bibliai verseket tanuljanak, énekeket. Ennyi a cél. Tudást adni, valamilyen tudást az ő fejükbe. De Istennek ennél több, magasabb célja van. Arra célja, hogy Istenbe vessék reménységüket. Azaz, élő kapcsolatba kerüljenek az élő Istennel, Jézus Krisztuson keresztül. Második, ne felejtsék el Isten nagy tetteit. És itt már a hívő gyerekek tanításáról van szó, hogy őket is tovább kell tanítanunk, hogy a hívő életben hogyan is járjanak. És tartsák meg Istennek a parancsolatait, engedelmesen kövessék őt a gyakorlati életben. A második ugye az, hogy tanítsuk őket, hogy mit és hogyan. A harmadik pedig, hogy vezessük őket a gyakorlati életben, hogy hogyan járjanak. A következő vers, igen, ezt áztuk. Na mindegy. Félelmetes kilátást helyez elénk a következő vers, de evangéliumot is hirdet. Nézzük meg a negatív és a pozitív oldalát. Azért hirdessük az evangéliumot, hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, Szilaj és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, melynek szíve nem volt szilárd, és lelkesen volt hű Isten iránt. Mi a negatív? Az, hogyha nem hirdetjük, akkor olyanok lesznek, mint az apáik. Nincs mese. Az evangélium nélkül olyanok lesznek, mint az apáik, a nem hívő apáik. Viszont az a pozitív benne, és az a biztató, az az evangélium, az örömüzenet benne, ha hirdetjük, akkor nem kell, hogy olyanok legyenek. Mert Isten arra hívott el bennünket, hogy hatalmat adjon, ahogy beszéltünk az első órán, hogy hatalmat adjon, hogy változás történjen ezeknek a gyermekeknek az életében, és ne legyenek olyanok, mint az apáik, Szilaj és Makacs nemzedék, stb. Igen, Isten meg tud változtatni egyes embernek az életét meg tudja változtatni, de akár egy egész társadalomnak az életét is. Mert nem attól függ a jövő, hogy milyen törvényeket hoznak a parlamentbe, ez is fontos, hanem sokkal inkább attól függ majd a jövőnek a minősége, hogy hány hívő ember lesz a társadalomban. Hogy amikor megöregszem, hívő orvos, hívő ápolónő fog-e engem ápolni, vagy nem. Hogy hívő rendőrök lesznek-e, vagy korruptak. Hogy nem mondom, hogy minden nem hívő korrupt. Ezt nem akarom mondani. Vagy bíróságon milyen emberek lesznek, vagy az élet minden területén. És éltünk már, már nem mi, hanem az egyház történetben és a világ történelmében éltünk már olyat át, hogy Isten ébredést adott. Hogy hirtelen nagyon sokan bűnbánatra jutottak és megtértek, és az egész társadalmat átformálták. És ezért bízta Isten ránk azt, hogy mi már a legkisebbekkel kezdjük el ezt, hogy hirdetjük nekik az evangéliumot. Ne legyen elrontott életük, ne legyen az, hogy majd 30 éves korukban jönnek arra rá, hogy rontottam el, és már nagyon sok mindent nem lehet helyrehozni, hanem az élet nagy döntéseit, illetve még azelőtt legyenek Krisztus követői, mielőtt ezeket a nagy döntéseket meghozzák, akár a házasság, akár ezt akartam kinyitni, köszönöm, pályaválasztás. Most tartunk egy szünetet, és utána folytatjuk.